Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett testvérek, mai Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 65. Zsoltár első versét énekeljük elsőképpen. A Sionnak hegyén, Úristen, tiéd a dicséret. A 24. Zsoltárnak az első három versét énekeljük, az Úr bírez egész földdel. Gyertek fennállva, fohászkodjunk. a mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön Istentől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Isten ígéjét olvasom Ézsaiás proféta könyvéből, a könyv 5. fejezetének 7. versét. Ezt az ige szakaszt helyünket elfoglalva hallgassuk meg figyelmesen. Dalt éneklek kedvesemről, szerelmesem szőlőjéről. Szőlője volt kedvesemnek kövér hegyoldalon. Fölásta és megtisztította a kövektől, beültette nemes vesszővel, közepére tornyot épített, sajtót is vágatott benne. Várta, hogy jó szőlőt teremjen, de vad szőlőt termett. Most azért Jeruzsálem lakói és Júda férfiai, tegyetek igazságot köztem és szőlőm között. Mit kellett volna még tennem szőlőmmel, amit meg nem tettem? Vártam, hogy jó szőlőt teremjen. Miért termett vad szőlőt? Most én megmondom nektek, mit teszek szőlőmmel. Lerombolom a kerítését, hogy lelegeljék. Kidöntöm a kőfalát, hogy összetiporják. Hagyom, hogy elvaduljon. Nem metszik, nem kapálják, fölveri a tövis és a gaz. Megparancsolom a felhőknek is, hogy ne adjanak rá esőt. A seregek urának szőlője Izrael háza, és gyönyörű ültetvénye Júda férfiai. Törvényességre várt, és lett önkényesség, igazságra várt, és lett kiáltó gazság. Amen. Isten tegye áldottá az ő igének hallgatását, befogadását és megtartását, gyertek és fennállva imádkozzunk. Mennyei, édes atyánk, mindenható örökké való Istenünk, a tied a dicsőség az elmúlt hét minden áldásáért, minden ajándékáért. Neked köszönünk minden üzenetet, tanítást, bátorítást, vigasztalást. Neked köszönjük, hogy betegünk gyógyulhat, neked köszönjük, hogy átéljük te gondviselő, mennyei édes atyánk vagy szüntelen. Köszönjük, hogy ma is elhoztál Isten tiszteletre bennünket, hogy halljuk újra a te szavadat, hogy a te szavadban, a te szeretetedben gyógyuljon a lelkünk, újuljon életünk, találjuk utunkat, helyünket az életben. Kérünk hát így, szólj hozzánk, beszélj velünk, igéd ma is nyíljon meg előttünk, add a te szent lelkedet, hogy lelked által világossá legyen üzenetet, szeretetet, tanításod, velünk való törődésed. És tégy bennünket készszé, hogy magunkat odaszánva téged dicsérjünk, dicsőítsünk, áldjunk és magasztaljunk, hogy életünk rólad szóljon. Áldj hát meg itt mindnyájunkat, kicsinyeket és nagyokat az Isten tisztelet közösségében. Köszönjük, hogy te a hatalmas cselekszel velünk. Amen. Foglaljunk helyet, és a kórus szolgálatát hallgassuk meg figyelmesen. Köszönjük szépen. Az ige hallgatásra készülve a 372-es dicséretnek fogjuk énekelni az első versét. Előtte a gyerekeket kérem, jöjjenek, akik gyermek Isten tiszteletre mentek, indultok. Ismeritek azt a szót, hogy zsinat? Akkor most megismeritek. Az első jeruzsálemi zsinatról, egy nagy összegyülekezésről, tanácskozásról, értekezésről és döntéshozatalról lesz szó. Áldott gyermek Isten tiszteletet nektek. Mi pedig énekeljük 372-es dicséretünk első versét, könyörögjünk az Istennek szent lelkének. Melynek alapján Urunk üzenetét kívánom hirdetni, mai napi új szövetségi ige szakaszunkból olvasom Máté evangéliuma 21. fejezetének a 33-tól kezdődő verseit, melyet fennállva hallgassunk meg együtt. Ezt mondja Jézus. Hallgassatok meg egy másik példázatot. Volt egy gazda, aki szőlőt ültetett, kerítéssel vette körül, borsajtót készített és őrtornyot épített benne, aztán bérbe adta munkásoknak, és idegenbe távozott. Amikor elérkezett a szüret ideje, elküldte szolgáit a munkásokhoz, hogy vegyék át a neki járó termést. A munkások megfogták szolgáit, és kit megvertek, kit megöltek, kit pedig megköveztek közülük. Aztán ismét küldött szolgákat, többet, mint először, de ugyanígy bántak azokkal is. Utoljára pedig fiát küldte el hozzájuk, mert úgy gondolta, a fiamat meg fogják becsülni. De amikor a munkások meglátták a fiút, így szóltak maguk között, ez az örökös, gyertek, öljük meg, és aztán milyen lesz az öröksége. Majd megfogták, kidobták a szőlőn kívülre, és megölték. Vajon majd, ha megjön a szőlő ura, mit tesz ezekkel a munkásokkal? Ezt felelték neki, mivel gonoszak, ő is gonoszul veszti el őket, a szőlőt pedig más munkásoknak adja, akik megadják a termést a maga idejében. Erre megkérdezte tőlük Jézus. Sohasem olvastátok az írásokban? Az a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő. Az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemünkben. Ezért mondom nektek, hogy elvétetik tőletek az Isten országa, és olyan népnek adatik, amely megtermi annak gyümölcsét, és aki erre a kőre esik, összezúzza magát, akire pedig ez a kő ráesik, azt szétmozsolja. Amikor a főpapok hallották példázatait, megértették, hogy róluk beszél. Szerették volna elfogni, de féltek a sokaságtól, mert az prófétának tartotta. Szeretnék egy mondatot kiemelni a példázatból, amikor a 37. versben Jézus ezt mondja, utoljára pedig a fiát küldte el hozzájuk, mert úgy gondolta, a fiamat meg fogják becsülni. Amen. Foglaljunk helyet. Elmúlt héten nyaralni voltunk, méghozzá Donovaliban, Felvidéken, ahol feleségem valamikor sokszor nem nyaralni, hanem telelni, családjával síelni járt. Gyakran kérdés ilyenkor, hogy mi változott? És tényleg, hogyha körülnézett, vadonatúj szállodák, turistaközpontok, éttermek, sörözők, sífelvonó, kiépített utak, sok-sok minden. És olyan sokszor az életben, ha valahol újra járunk, ezzel a kérdéssel nézünk körül, hogy mi változott, mi lett más. De tudjuk, hogy nem az az igazi kérdés az életben, hogy az épített környezetben mi lett más körülöttünk. Az igazi kérdés mindig az, hogy mi emberek változtunk-e, valamit tanultunk-e, hibáinkból tanultunk-e, abból a kegyelemből, amiben időközben részünk volt, tanultunk-e valamit Isten jóságából és gazdagságából. Két példázatot olvastam föl a Szentírásból. Az egyiket Ézsaiás próféta mondja el valamikor az Ószövetség korában, a másikat Jézus mondja el. Mind a kettő, mondhatni, ugyan arról szól. Isten ültet egy szőlőskertet, és az nem adja meg a gyümölcsét. Mi változott? A két példázat között azért van egy nagy különbség, az a vers, amit kiemeltem, amikor Jézus már ezt mondja, hogy a gazda a végén a fiát küldi el. Mondván, hát ha a fiamat meg fogják becsülni. És akkor megint rajtunk van a kérdés, az elmúlt 2000 évben mi változott? Becsüljük az elküldött egyszülött fiút? Hát, lássuk egy kicsit. Milyen a gazda, az Isten, aki ezt a szőlőskertet telepíti? Az első, amit mindenképpen el kell mondani, hogy kezdeményező. Ő találja ki, hogy legyen egy ilyen szőlőskertje, ami az övé. És tulajdonképpen már is ott az Ószövetségen elmondja, hogy ez a szőlőskert nem más, mint Izrael népe, kiválasztott nép. De ebben Isten a kezdeményező. Ahogy Isten a kezdeményező a kezdetben, amikor megteremti ezt a világot, hogy legyen neki egy világa, megteremti benne ezt a földet, legyen neki ez a földje, megteremti a földön az életet, megteremti azt a kertet, amit Édennek nevez, megteremti benne az embert, akinek a saját lelkéből ad, hogy ez az ember olyan értelmű legyen, hogy kapcsolatban tudjon lenni a Teremtő Istenével. És a bűneset után sem elvet, hanem újra kezdeményez, mert kiválasztja Ábrahámot, hogy Ábrahámon keresztül megáldja az egész világot majd. És választ magának egy népet, ez az Izrael népe, hogy abban majd Krisztus értünk megszülessen. És ugyanilyen kezdeményezi, amikor eljön a pünkösd, hogy azt akarja, hogy a Szentlélek által valamennyien értsük őt, és az ő népévé legyünk. Isten kezdeményező. Ez a szőlőskert, ez az ültetvény, amelytől ő termést vár, az övé, hogy neki teremjen, és hogy ebben a neki termésben ő is, és magunk is, mint ültetvény, boldogok legyünk, lehessünk. Láttam egyszer valakit, aki akkor ültetett szőlőt a kertjében, amikor nyugdíjba ment. Én akkor még nagyon fiatal voltam. És azon gondolkodtam, hogy de a szőlő nem olyan, mint a zöldbab, hogy elvetem valamikor március-áprilisban, és két hónap múlva már esztük is a zöldbablevest. Ahhoz évek kellenek. 3-4-5, mire elkezd teremni, és mire jó termővé lesz, akár 8-10 esztendő is. És azt végig közben művelni kell. Ugye hallottam azóta azt a mondást, hogy a szőlő úgy szereti a gazdáját, ha minden nap látja. Most ültet szőlőt nyugdíjba menet. Mert még kezdeményezett. Mert még terve volt. Mert még dolgozni akart vele. Mert még örülni akart neki. És Isten meg is adta. Élvezhette még annak gyümölcsét sokáig. Isten ilyen kezdeményező. Velünk is. Merjük hinni. Velünk is ma is kezdeni akar. Talán újra kezdeni. És nem is akárhogyan, mert a második, amit szeretnék kiemelni, hogy nagyon gondosan kezdeményező, nagyon gondosan cselekvő az Isten. Akár az ézsaiási szakaszt nézzük meg, akár amit Jézus mond el, hogy mit csinál ezzel a szőlőskerttel. Hát kiválaszt egy megfelelő domboldalt, megfelelő földterületet, azt megtisztítja a kövektől, hogy az jó termőtalaj legyen. Nemes vesszőt ültet bele. Körbeveszik kerítéssel, hogy nehogy az állatok betörjenek, vagy rablók, vagy bármi. Őrtornyot tesz bele. Borsajtót vágat bele, úgy mondjuk, hogy présházat. Mindent elkészít ahhoz, hogy a szőlőnek semmi más dolga ne legyen, csak mint első osztályú, kiváló minőségű, ízletes, zamatos, jó szőlőt teremjen. Amikor Isten kezd velünk valamit, akkor azt ő úgy csinálja, hogy ahhoz nekünk minden feltételt megad. Hányszor az életben nyöszörgünk, hogy csinálnám én ezt, vagy azt, meg amazt, de nincsen hozzá se ez, se az, se amaz. Úgy hívjuk, hogy tehetetlenkedés, igaz? Ugye? Ismerős. Isten minden feltételt biztosít. Akár, amit Jézus is elmond, ő is azt mondja, hogy elülteti ezt a szőlőt, bekeríti, tornyot tesz bele, présházat, sajtót tesz bele, hogy más dolga se legyen, csak teremni, mindent elkészít, minden eszközt, forrást biztosít. Amikor Isten azt akarja, hogy mi, mint az ő szőlős kerti gyümölcsöt teremjünk neki, akkor arra bennünket készítesz, fölruház, fölszerel, fölhatalmaz, mindent. Hogy ne legyen más dolgunk, mint egyszerűen a lélek nemes, szent, drága gyümölcseit megteremni. Ehhez adja a Szent Lelkét, hogy a lélek gyümölcse teremjen a szívemben. Abszolút gondos. Semmi ki nem hagy, semmiben hanyag, félbehagyott, valamiféle munkát nem végez. Teljesen precíz, teljesen gondos. És a harmadik, türelmes. Mert elkezdi várni, hogy ez a szőlő teremjen. És hosszan vár. És Jézus azt mondja, hogy hát elküldi a szolgáit. És nem is egyszer. És van, amikor még többet küld. Hogy a termésből a neki eső, neki járó részt megkapja. Értsük jól, nem azt mondja, mindent viszek. Nem. A neki járó részt. És vár. Meg fogják adni. Meg fogja teremni ez a szőlő. Hát minden adott hozzá. Meg lesz ez a termés. És nem lett meg. És akkor azt mondja Jézus, a példázat csúcsaként, hogy hát akkor azt mondja a gazda, akkor elküldöm a fiamat. Hát ha a szolgáimra nem hallgatnak, hát a fiamra csak fognak. Azt csak figyelembe veszik, ha a fiamat küldöm. Hát az csak meghatja őket, hogy nem küldtem valakit, aki számít, nem számít egy a sok között, hanem az egyetlent küldöm. Hát csak megindul a szívük, hogy Isten hozzánk végtelen türelmes. Várja, hogy az életem az ő számára gyümölcsöt teremjen. Hogy ne meddő, ne üres legyek. Ne haszontalan legyek, hanem hasznos, termő, neki gazdag. Úgy, hogy közben ebben a neki gyümölcs termésben én magam leszek gazdag, megelégedett, én magam élem át az ő velem való törődését, gondoskodását, minden hiányomat, betöltő, kielégítő, ajándékozó gazdagságát. Isten végtelen türelmes. Még az egyszülöttjét is. Mondván, hogy majd a fiamat megbecsülik. Küldi, hogy én teremjek neki. Ma is termünk. Mert a második, hogy milyenek vagyunk mi emberek. Lássuk hát magunkat. Változtunk Ézsaiás korához képest? Változtunk Jézus korához képest? Hogyan van, hogy oly sokszor mégis nem akarjuk megadni a neki járó termést? Nem akarunk neki teremni. Jézus mondja, ő küldte az ő szolgáit. A prófétákra gondol elsőbbképpen. Akiket küldött újra és újra Izrael ébrezgetésére, terelgetésére, megjobbítására. Hogy újra és újra meghívja őket, újra és újra magához térítse őket. És közben az egyiket elzavarták, a másikat megverték, és volt kit meg is öltek. Mondván, ne szóljon már bele a mi dolgunkba. Tudjuk mi a magunk dolgát, tudjuk, hogy mi mit akarunk, tudjuk, hogy mi jó nekünk, ne beszéljen bele. Senki ne mondja meg nekem, hogy mit csináljak, hogy hogyan éljek, hogy mit kezdjek az életemmel. Elég nagy vagyok én már ahhoz, hogy tudjam, és különben is. Majd én eldöntöm. És a legnagyobb csapda, amikor a szabad akaratra hivatkozunk, azt hívén, hogy a szabad akarat azt jelenti, hogy én szabadon eldönthetem, hogy azt csinálok, amit én akarok. A szabad akarat nem ez. A szabad akarat az, amikor én szabadon eldönthetem, hogy azt teszem, amire Isten hívott engem. Az az igazi szabadság, amikor Isten számára szabad vagyok igent mondani. Hogy vagyunk? Mi változott? Gondoljuk csak el, a tékozó fiú, amikor elindul, akkor mit mond? Elég volt otthon. Ide a nekem járó részt, nem, hogy ő teremjen az apjának, hogy ő dolgozzon az apjának, hogy józon hasznot az apjának. Ide a nekem járó részt, az hadd megyek és csinálok, amit akarok. A gazdag fiú miért megy el szomorúan? Mert olyan roppant jó lett volna, ha Jézus mond neki valami kellemesen vallásosat, hogy akkor imádkozzál naponta egy órát, vagy olvassál egy sorral, kettővel, egy oldallal többet a Szentírásból, és olyan jó helyed lesz a mennyben első sor, de mire legrosszabb esetben is második. De nem. A vagyonát kellett volna elengedje, amihez tízkörömmel ragaszkodott, amit úgy féltett, amit talán nem is ő szerzett, hanem akár örökölt. Más dolgozott meg érte. Ami nem baj, ha becsüli, csak mégis azt kötötte. És nem tudta azt mondani, hogy ja, csak ennyi, amit el kell engedjek. Hányszor kérdem, ugyan, mit akar Isten tőlem? Miért kéri az időmet, az erőmet, a szaktudásomat, a fiatalságomat, a pénzemet, az életemet. Miért? Miért nem a másikét? Miért az enyémet? Miért én kellek neki? Miért? Miért neki teremjen az életem? Miért ne saját magamnak? És hányszor, ha úgy érezzük, vagyunk bajba Istennek a szolgáival, akiket küld hozzánk. Mert miért ezt mondta a lelkész, a kántor, a presbiter, a hitoktató, miért van annyi Isten tisztelet? Miért hívogat a kórusba megint? Miért kell már megint egy gyermekprogram? Miért kell már megint valahova menni, valahova sütni, valahova adni, valamit lapátolni? Én gondolom, hogy ez nem rólunk szól. Csak mégis. Nézzünk bele, mint tükör. Mert amikor azt mondja a gazda, hogy utajára fiamat küldöm el. Meglátják a szőlő munkások, hogy hát ez a gazdának a fia, ez az örökös. Miért ő jött? Meghalt a gazda. Nietzsche mondja, Isten meghalt, ugye? Meghalt a gazda, nincsen. Izraelben, aki elsőként tudta igazolni, hogy ennek a földdarabnak nincs tulajdonosa, az megkapta a tulajdonjogot. Tehát, ha mi most megöljük az örökös, akkor ez a föld gazdátlan. Hát mi itt vagyunk, itt dolgozunk benne már mióta, éjt, nappal át éve. Majd megszakadunk a nagy munkában. Hát akkor a miénk? Semmit nem kell tenni. Az örököst megölni, kész. És a miénk? Mekkora ötlet. És akkor nincs több a bajgatás. Nem kell többet problémázni ezen, hogy gazdának járó termés, nem küld többet szolgákat, nem fog többet piszkálni minket. Olyan nyugtunk lesz, arany életünk lesz. Ó jaj, hogy az ember így gondolkodik. A népvezetői pontosan tudják és érzik, hogy Jézus róluk beszél. Pontosan tudják és érzik, hogy ők vannak itt célkeresztbe állítva. Ezért haragszanak is rá. Mert el akarják őt veszíteni, elég volt ebből a Jézusból. Itt főforgat mindent. Olyan szépen megy minden a maga útján, miért kell itt fölforgatni mindent? Ha a mi korunkra fordítjuk, akkor is rólunk beszél. Az ő népéről, az ő szőlőskertjéről, az ő gyülekezetéről. És rólunk a gyülekezet vezetőiről. Nekem sem könnyebb a helyzet ebben a történetben, mert azt mondja Pál, hogy mi igehirdetők súlyosabb ítélet alá esünk, mint ti igehallgatók. Mert nagyobb az a felelősség és teher, amit a gyülekezet vezetője vagy vezetőiként hordozunk. De egyikünk sem mentes a kérdés alól, hogy vajon én megtermem Istennek azt a gyümölcsöt, és megadom-e azt a gyümölcsöt, ami neki jár? Vagy lázadok ellene? Vagy elhúzódok előle? Vagy tiltakozok? Vagy berzenkedek? Vagy duzzogok? Ráadásul az a döbbenet ebben, hogy nem a világról beszél itt Jézus. Olyan jó lenne azt mondani, hogy itt vagyunk mi, a szentek gyülekezete, és akik kívül maradtak, ez a bűnös világ, akik az éjjel is biztos kettőig mulattak, s föl se bírnak kelni még ilyenkor. Igen, ezek nem teremnek Istennek. Hát ezek, hú, beszeg mi? De nem erről beszél. Ez a világ azt sem tudja, hogy ő teremhetne Istennek. Ez a világ akkor fogja tudni, hogy ő teremhet Istennek, ha mi megteremjük azt a gyümölcsöt, hogy megmondjuk nekik, hogy Isten tőletek is gyümölcstermő életet vár. Ez a példázat azokról szól, akik ebben a szőlőskertben vannak, mint ültetvény a gyülekezetről, az egyházról, az Isten választott népéről, rólam, rólad, mi rólunk. És tőlünk várja, hogy mi gyümölcsöt teremjünk. Például azt a gyümölcsöt, hogy a világot, amely nem tudja, hogy teremhetne gyümölcsöt, hogy üres és haszontalan dolgok helyett lehetne hasznos és gyümölcsöző. Lehetne másokat megáldó és gazdagító. Hű. Azt mondja keresztelő János, teremjetek megtéréshez illő, megtéréshez méltó gyümölcsöket. Na ez nekünk szól. A gazda gyermekei vagyunk Krisztus által. Hát akkor nekünk kell teremjünk gyümölcsöt. Arról nem is beszélve, amit a gazda mond, hát ha a fiamat megbecsülik. Igen, ez is nekünk szól. Becsüljük meg, hogy még Krisztust is, az egyszülöttjét elküldte értünk. És akkor végül beszéljünk Krisztusról. Ezt a példázatot Jézus elmondja, és ő maga is benne van, amikor azt mondja, hogy megfogják, kiviszik, kidobják a kerítésen kívül, és megölik. Elfogják Getsemáné kertjében, megvallatják, megpofozzák, megalázzák, kiviszik a városon kívülre, mert hát hogy nézni azt, hogy Jeruzsálemen belül történjen az ilyen, az a szent város, kivisszük kívülre, ott már bármi megtörténhet kint. És akkor ott megöljük. Ott ki már lehet? Ott ki már bármit lehet? Tényleg? De ez történt. És Jézus tudja. És tudja, hogy ez a küldetése. És ő ezért jött. És ezt vállalta. És nem azt mondja, hogy megeshet, hogy így jár. Hanem elmondja kétszer-háromszor, hogy őt az ember fiát megfogják, megverik, megalázzák, megölik, de neki harmadnapon fel kell támadnia. Ő mindent tud magáról, hogy mi fog vele történni. Semmi sem véletlenszerű vagy esetleges. De, ahogy Ézsaiás megkérdi, ő is megkérdi, szerintetek mit fog csinálni a gazda ezzel az ültetvénnyel, ezzel a szőlővel? És ugye Ézsaiásnál mondja rögtön, hogy kerítést ledönt, mindent összeborít, hagyja elpusztulni, sőt, még a fellegeknek is parancsol, hogy esőt se adjanak, hogy ki se szőlőjön, pusztuljon az egész. Jézus meg azt mondja, hogy az a kő, amit az építők megvetettek, az lett a szegletkő, a sarokkő. Akit ti elvettek, hogy ez nekünk nem kell, az lesz az alap, a kiindulás, amihez mindennek igazodnia kell. Úgy építkeztek Izraelbe, hogy letették a sarokkövet. Egy nagyobb, erősebb követ. És jobbra és balra ahhoz igazították a többit. Úgy építkeztek. És ahogy ismerjük a boltívben a zárókövet, amely zárja a boltívet, és annak a fizikai rendszerét biztosítja, hogy az megáll. Ugyanígy, mint zárókő is, ami mindent eldönt. És azt mondja, hogy akire ez ráesik, vagyis akit ő megítél, annak jaj. És azt mondja Jézus, látjátok, így lesz veletek is, hogy elveszi tőletek Isten az ő országát, és másoknak adja. És így kerültünk be mi, az Anyaszent Egyházba, így kerültünk be mi, Isten szövetségébe, hogy a zsidók szíve így megkeményedett, Isten megkeményítette azért, hogy az ő keménységük árán bennünket is bevehessen az ő kegyelmébe. Hogy nem csak az egy kiválasztott nép az Isten népe, hanem immár az a kiválasztott nép, az az Isten népe, aki meghallja a hívást, aki szívébe veszi, hogy hát nekem van egy ilyen drága jó Istenem, aki engem, mint szőlőskertet ültetett el, hogy neki teremjek gyümölcsöt. Még a fiát is elküldte, az egyszülöttjét azért, hogy én látva az ő mindent odaadó jóságát, valóban neki teremjen meg életem gyümölcsét. Amikor Jézus erről beszél, akkor azt mondja, lássátok már meg, Isten semmit nem elvenni akar tőletek, hanem mindent nektek adni. Isten nem megszegényíteni akar, hanem meggazdagítani. És nem csak azzal, hogy legyen kenyered, meg hajlékod, hanem hogy legyen bűnbocsánatod, legyen vigasztalásod, legyen lelki békéd, tud átaludni az éjszakát. Sőt, nézz előre reménységgel, hogy bármi sokszor küzdelmes, nehéz, meg emberileg reménytelennek tűnő is a világ sorsa, neked mégis egy elkészített helyed van a mennyben, örökké valóságban, örök romolhatatlanságban, és addig is utad van, amelyet járhatsz. Emelt fővel. Mi változott? Talán annyi, hogy Isten még a fiát is elküldte értünk, tudva, hogy őt sem fogjuk megbecsülni, így adtuk őt keresztre. Mi változott? Hogy ma ugyanígy vár bennünket, mint Ézsaiásnál, mint Jézus korában, hogy gyümölcsöt teremjünk neki. Az ő örömére, boldogságára, a magunk örömére, boldogságára, mint életünk beteljesedéseként. Mert őhez mindent megadott, még a fiát is elküldte. Amen. A 298-as számú dicséretnek az első versével válaszoljunk Isten igéjére. 298. dicséretünk így kezdődik. Jer Krisztus népe nagy vígan, mind egy örömre keljünk.
Jer Krisztus népe nagy vígan, mind egy örömre keljünk. Forma boldogan, csak arról énekeljünk, hogy
fennállva imádkozzunk. Mennyei édes atyánk, hihetetlen, hogy te mi mindent megtettél azért, hogy nekünk gyümölcstermő legyen az életünk. Köszönjük. Bocsásd meg, amikor mi nem akarunk neked teremni, amikor lázadunk, amikor tiltakozunk, amikor önzőek vagyunk, amikor féltjük azt, amink van, pedig úgyis mindent tőled kaptunk. Bocsásd meg. És köszönjük, hogy ma halljuk újra a hívásodat. És értjük és látjuk, hogy valóban Krisztust úgy küldted el, hogy mindent elvégezzen értünk. Még a megváltást bűntől és haláltól is, hogy valóban a tieid lehessünk teljesen. Köszönjük. Adj hát erőt nekünk, hogy akarjunk neked gyümölcsöt teremni. Igazit, hibátlan, tökéletest. Áld meg bennünket így személy szerint. Áld meg bennünket így, mint gyülekezetet. Áld meg bennünket, mindnyájunkat a magunk felelősségében, a magunk szolgálatában, amiben vagyunk. Hogy gyümölcsöt, szépet és illatozót így teremjünk neked értelmes életet. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Te készítsd el így gyülekezetünk jövőjét. Te készítsd el így azt az utat, életet, amely ránk vár. Hadd teljesítsük be a te akaratodat, tervedet benne. És köszönjük neked, hogy te meghallgatod imádságainkat, mikor betegeinkért könyörgünk. Köszönjük, hogy gondunk azt, hogy itthon lehet, gyógyulhat. Köszönjük, hogy te hordozod minden gyöngeségünket. Köszönjük, ha bármiben gyógyultunk, vagy fájdalmunk enyhült, vagy volt türelmünk hordozni terhet, nehézséget. Köszönjük, hogy reménységgel tekinthetünk előre az előttünk álló hétre is. Hadd járjuk végig veled utunkat. Segíts minket terveink elvégzésében, munkáink, feladataink bevégzésében. Adj hozzá türelmet, bölcsességet, tőled való vezetettséget. Áld meg a mi anyaszent egyházunkat, a mi népünket és nemzetünket és könyörgünket teremtett világért. Vigyázz mindnyájunkat. Istenünk, te készíts el úgy bennünket, hogy következő vasárnapon is jöhessünk ide te eléd Isten tiszteletre, téged ünnepelni, a te dicsőségedet zengeni. Amen. Egy perci csöndességben, ami szívünkön van imádság, mondjuk el magunkban Istennek. Együtt mondjuk el az Úrtól tanult imádságot, a mi atyánkét. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, mennyei édesatyánk szeretete, és a Szentlélek Isten minden igazságra elvezető, megáldó, megszentelő közössége legyen velünk szüntelen. Amen. Foglaljunk helyet, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem elsőképpen az adakozás. Isten ígéje, Mózes második könyve 25. részében ezt mondja. Mondd meg Izrael fiainak, hogy gyűjtsenek részemre adományokat mindenkitől, akit arra indít a szíve, gyűjtsétek össze a nekem szánt adományokat. Alkalmainkat hirdetem. Vasárnap istentisztelet szokás szerint gyermek istentisztelettel együtt szeretettel várunk mindenkit. Szabadságról visszajöttünk, itthon vagyunk, köszönjük szépen az elmúlt hetek türelmét, szeretetét. Gyülekezetünk gondokasszonya, hála Istennek, itthon van, lábadozik, gyógyul, továbbra is imádkozunk érte, és a többi más betegeinkért is. A presbitériumnak hirdettem július 27-én, tehát hétfőhöz egy hétre, tervezzünk presbiteri gyűlést este 6 órára, 6 órai kezdéssel. Előtte intézményi tanácsülés lesz, a pontos napirendet a héten fogom küldeni és közölni. Nyilván az egyik lesz az intézményi tanács határozatainak a jóváhagyása, illetőleg gyülekezetünk elmúlt időszakának dolgai és az előttünk álló dolgok, de igyekszem majd szépen összeszedni őket sorba valamennyit. Isten tiszteletünk befejezéseképpen a 266-os számú dicséretet énekeljük, amit a 165-ös dicséret dallamára éneklünk. 266. dicséretünknek mind a 4 versét énekeljük. 266-os dicséret így kezdődik: Egek nagy királya, magasztalunk téged. Thank you. Békés szép vasárnapot adjon az Urunk, mindjárt nap. Isten velünk, viszontlátásra.